megígért, vagyis az 1993-as oszlói egyezmény előtt elítélt foglyokat. Emberölés és kifosztás büntet miatt vádat emelt a fővárosi főügyészség az ellen a 39 éves férfi ellen, aki a vád szerint tavaly áprilisban megfojtotta az ismert budapesti divattervezőt, Király Tamást. Ibolya Tibor fővárosi főügyész azt közölt az MT-vel, hogy az előzetes letartóztatásban lévő vádlottra letöltendő fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. A vádirat szerint a sértett tavaly április 7-én a hajnali órákban egy társasági eseményről tartott hazafelé, amikor útközben megismerkedett a vádlottal. Ezután együtt mentek fel a sértett 8. kerületi lakására, de ott vita alakult ki köztük. Ennek következtében a vádlott a sértettet bántalmazta, majd egy nadrágtartóval megfojtotta. Végül az időjárásról: folytatódik a kellemes enyhe tavaszi idő, sokfelé várható több órás napsütés, az időjárás.hu előrejelzése szerint lehűlés csak a hétvégén valószínű, addig délutánonként a 20 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Friss hírek legközelebb 11:30-kor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Bódi Gergő.
Hátizsák. Kalandok a világ körül.
Egy független amerikai kutatási és oktatási szervezet minden évben elkészíti a világ legveszélyesebb országainak listáját. Az elemzést szociális, gazdasági, illetve katonai politikai mutatók segítségével végzik. Felolvasnám, hogy 2014 márciusában, illetve hát április 1-én, mondjuk két nap ezelőtt jött ki a felmérés, mi a világ 10 legveszélyesebb országa. A 10. helyen Zimbabwe, utána Közép-afrikai Köztársaság, Haiti, Afganisztán, Jemen, Csád, Dél-Szudán, Szudán, Kongói Demokratikus Köztársaság, és ez abszolút győztes, a világ legveszélyesebbnek kikiáltott országon, gondolom, senkinek nem okoz meglepetést, Szomália. De vissza az 5. helyezett Csádra, mert hogy mellettem a már sokak számára ismerős Vándorboly, Csonka Gábor, a világ legtöbb országát megjárt hátizsákos utazója, aki itt a Hátizsák rovatban most már szinte állandó vendég.
Üdvözlök minden hallgatót itt a Klubrádióban.
Csádból tértél meg. Gyorsan felolvasnám azt a néhány mondatot, amit ez a lista, illetve ez az elemzés az 5. hely mellé leír, tehát az 5. helyen Csád. Azt írják Csádról, hogy teljes kilátástalanság. Mióta Csád 50 évvel ezelőtt kivívta függetlenségét, egy percig sem volt nyugalom az afrikai államban. Az országot lakó 200 népcsoport közti békétlenségek miatt 28 éve tart a teljes káosz. A lakosság és a külföldi segélyszervezetek dolgozói állandóan kivannak téve a rablásoknak és más bűncselekményeknek. Emellett Csád a világ egyik legkorruptabb országa, a lakosságnak alig a fele tud írni és olvasni, a járványok évente több ezer áldozatot szednek. Munkalehetőség és jövőkép hiányában egyre több fiatal csatlakozik szélsőséges bandákhoz és szervezetekhez, mert sokuknak ez az egyetlen esélye a túlélésre. A helyzetet súlyosbítja, hogy a szomszédos Szudánban és Közép-afrikai Köztársaságban lezajlott erőszakos cselekmények miatt sokan menekültek át a közép-afrikai Csádba. Hát, üdvözlégy itthon, innen jöttél haza.
Igen, igen, egy 5 hónapos út keretében látogattam meg ezt a országot. Dél-Afrikából indultam, és fölstoppoltam egészen Csádig, és utána átmentem Nigériába, onnan jöttem vissza. Hát tény, hogy ez a közép-afrikai régió az lemerítő, tehát én már ugye mondtuk, hogy 140 országban jártam, de itt már úgy éreztem, hogy nekem haza kell jönnöm. És ez nem feltétlen honvágy volt, csak a körülmények így megpróbálják
az embert. És Dél-Afrikától fölfele nem vívta ki magának minden afrikai ország ezt az érzést, hogy haza kell mennem?
Nem. Tehát Namibia az például teljesen kellemes, tehát az egyik kedvenc országom. Szudánt is nagyon szeretem, annak ellenére, hogy itt benne van a legveszélyesebb országok között. De én megint csak megkülönböztetném ugye Észak meg Dél-Szudánt, illetve a Darfur régiót. Tehát ez körülbelül akkora ország Szudán, mint tudom én, 18 Magyarország.
Sőt, és Csádnak is utána néztem a Wikipédián, ez egy 13 magyarországi terület, hatalmas, összesen 10 millió emberrel, elképesztő, nagyon igen, alacsony a népsűrűség.
Igen, igen, és így visszatérve ez a statisztikához, én ebből a 10 legveszélyesebb országból 6-ban jártam, és többen nagyon kellemesen csalódtam egyébként, tehát többek között Szudán, ahol a legkedvesebbek az emberek, tehát nekem abszolút pozitív élményem volt, nyilván a Darfur régióban nem is engednek, meg nem is jutottam volna le, ott, ami a veszélyes rész, ugyanez Afganisztánra vonatkozik, tény, hogy veszélyes, tehát ezt nem kétlem, de emberileg például nekem egy nagyon nagy élmény volt, meg nyilván tájilag is, tehát az is majd fölkerül az utazók listájára, ha egyszer.
Figyelj, hogy még hozzáadjak valamit ehhez a szép képhez, amit Csádról lefestettem az elemzés alapján. Annak is utána néztem, hogy az ember Csádba készül, akkor hastifusz, hepatitis A, hepatitis B, sárgaláz, járványos agyhártyagyulladás, kolera, veszettség és járványos gyermekbénulás elleni oltást érdemes magába fecskendeztetnie.
Igen, de ez egész Afrikára is vonatkozható, illetve a trópusi régiókra, tehát akár ha Ázsiában mész, hepatitis A, B, ez egy alap, sőt itt Magyarországon
is. Hát tehát, de hát a járványos agyhártyagyulladás, a veszettség és a kolera.
Veszettség az... itt is krimész az erdőben, megharap a róka, tehát hogy azért ezek el vannak túlozva. Tény, hogy nekem is volt maláriám, de hát ez bele van kódolva az utazásba, és főleg az olyan típusú utazásba, amit én művelek, tehát ez a low budget hátizsákos, hardcore,
de ezek
így.
Az oltások megvannak neked?
Nincsenek, nekem hepatitis A, B, sárgaláz, az mindenképp kell, ugye, mert a rendőrök ezt kihasználják, tehát az útlevelet nem is kérik sokszor, hanem a sárgaláz elleni oltást, ugye, mert a korrupcióra visszatér, ugye Csád a világ egyik legkorruptabb országa. Nem csak ott, de bárhol ott Afrikában rögtön kérik, mert hogyha nincs, akkor ugye megbüntethetnek. Tehát őket nem érdekli feltétlen, hogy van-e útlevél, mert tudják, hogy van, különben nem lennénk ott, mert a fehér ember ugye nem csal. De a sárgaláz az elmaradt.
Figyelj, egyébként mindig érdekelt, hogy egy ilyen szegény országban, mert ha jól tudom, akkor még egy leglistában benne
igen,
van Csád.
Igen, a hetedik legszegényebb ország a világon.
Tehát mit lehet elkorrumpálni? Tehát oké, az odalátogató külföldieket, ezt a párat, igen. Aki megy Csádba, azt le lehet szedni, de tehát a helyieknek sincsen az égvilágon semmi.
Hogyne, mármint a világ leggazdagabb emberei mondjuk Afrikából származnak. Ugye Csádnak most frissen felfedezett olajkincse van, és mondjuk most már én nem sorolnám a legszegényebb országok közé, vagy legjobb érzetileg, mert a Világbank rákényszerítette Csádot, hogy az olajbevételnek a 70%-át azt az infrastruktúrális és a fejlesztésekre és a szegénységnek a csökkentésére fordítsa. Persze ott is próbálták ezt elsumákolni, akkor a World Bank azt mondta, hogy jó, akkor több kölcsönt nem adunk, és akkor erre föl belementek ebbe a dílbe, és érezni, hogy most már legalább 500 kilométer autóút is van, tehát aszfaltút. Ugye, hogyha visszamegyünk 30 évet, akkor 30 kilométer aszfaltútja volt. Csádnak gondolom az is a fővárosra és a elnöki palota környékére korlátozódott, mert itt nem azt mondom, hogy egypárti diktatúra van, de ugye a történelme az elég tipikus afrikai, tehát azért is választottuk talán Csádot, vagy ezért javasoltam Csádot. Egy az, hogy ugye még nem volt ember, akit
igen, nem volt még a hátizsákban Csád.
Beszélne. Másik, hogy ez nagyon tipikus afrikai ország. Tehát azt mondom, hogy tipikus, hogy nagyon kevés európai civilizációs dolgokat vett át. Na, tehát, hogy a korrupció az nyilván itt nagyon fejlett, vagy nagyon előre haladott. A emberi mentalitás is nagyon, mint hátizsákos utazó, nagyon strapás, ugye? Tehát egyrésztről a diktatúrákban jó, hogy akkor lefektetett szabályok vannak, kettő, a másik részről meg nincsenek szabályok, tehát minden rendőr a saját szabályát hozza. És ugye én úgy mentem át a határon, hogy nem kaptam pecsétet, ugye? Mert hát a határőr, vagy nem tudom, az a fegyveres, aki éppen ott sétált, rögtön le is szedett engem a kocsiról, ami bevitt a főútig, ami kb. Egy 3 óra az ötykölődés a semmiben.
És gondolom remélte, hogy néhány euró vagy néhány
igen,
dollár.
Igen, és fogja az útlevent, és próbálok neki segíteni, hogy megmutatom neki, hogy melyik a Csád vízumom, és mondja, ő tudja, és közben fejjel lefele tartotta az útlevelemet, tehát így gyanút fogtam, hogy ez a 60%-os írástudatlanság, ez kiterjed erre a fegyveresre is. Na, a lényeg, hogy a helyiek segítségével úgy megbékélt ez a szituáció, és mondta, hogy hát menjek be a következő városkába, amit mondtam, hogy a 3 óra az ögyköldés, és akkor ott majd kapok pecsétet. Hát elmentünk, ott is megkerestem az Immigration Office-t, nézegetik az útlevelet, mindenféle papírjegyzeteket készítenek, és nyilván nekik se volt pecsétjük. És ebbe az a rossz, ugye, hogy akkor elvileg illegálisan vagyok az országban, és ki vagyok téve minden egyes rendőrposztnak, amiből van elég, hogy megsarcolnak. Tehát ugye is ebbe a hangulatba mentem végig.
Feltéve, ha felismerik a saját pecsétjüket. Ne lehet, hogy a namibiai vízumra vagy pecsétre is mondhattad volna azt.
Nem, mert ez franciául van, tehát hogy franciául talán tudnak, de ez sem igaz egyébként. Ugye a lakosság, tehát itt az országról pár szót, hogy ugye a déli része az keresztény, tehát a lakosság 37%-a mondjuk keresztény, északon 50% mondjuk muszlim, és az arab nyelv és az arab írás kezd tért hódítani. És ugye a történelmére egy picit visszatérve, Te azt mondtad, hogy kivívta függetlenségét. Ez nagyon érdekes egyébként Afrikával kapcsolatban, hogy általában elnyerték a függetlenségüket. Tehát nem arról van szó, hogy fegyveresek már ezer éve arra vágynak, hogy függetlenek legyenek. Nem, hát ezt megkapták ugye a világpolitika a második világháború után.
Tehát lásd Magyarország 1989, tehát úgy az ölünkbe hullott.
Pontosan, és ők erre nem voltak készek. Tehát, hogy amikor mi Európából azt gondoljuk, hogy nekik ott demokráciára van szükség, az egyszerűen nem működik, nem tudnak vele mit kezdeni.
Ez azt hiszem újabb párhuzam Magyarországgal.
Igen, igen. És nagyon érdekes volt az is, hogy meglátogattam a parlament, vagy hát mindegy, ott voltam a parlament környékén, és akkor így látom, nagyon üres, és akkor megkérdeztem az embereket, hát miért nincsen itt semmiféle forgalom. És kiderült, hogy egy évben kétszer van ülés a parlamentben. Tehát a diktatúráknak meg van ez az előnye, hogy nem kell sok időt vesztegetni a parlamentben, mert végül is fölösleges. Illetve van több pártrendszer ott, tehát elvileg a demokrácia létezik, de ahogy a barátom fogalmazta ott kint Csádban, az ellenzéket kivásárolják, ha nem sikerül, akkor meg ugye eliminálják, tehát hogy ezek a verziók vannak. Amire még te utaltál, ugye, tehát Csád olyan politikai és ilyen geográfiai környezetben van, hogy körülötte csupa problémás ország van, ugye legalább négy, tehát Líbiában ugye most volt ez a háború, forradalom, nem stabilizálódott a helyzet, akkor ugye ott van Közép-afrikai köztársaság, amelyik az egyik legnagyobb probléma, tehát több százezer menekült jött onnan is, tehát összesen kb. 500 000 menekült van most Csádban. És akkor ugye ott van még
Szudán,
Nigéria, ahol a Boko Haram terrorszervezet van, tehát ez nekem nagyon sok fejfájást okozott egyébként, tehát emiatt egy picit át kellett terveznem az utamat.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy a Közép-afrikai régióban Csád a békeszigete.
Pontosan.
A nyugalom ország, a mennyország.
Pontosan erre akartam utalni, ugye, hogy vannak ezek a statisztikák, hogy legveszélyesebb, stb. De ehhez képest ugye a diktátor miatt, tehát hogy nagyjából stabilizálta a helyzetet erővel, és ugye a környező országokhoz képest ez még egy biztonságos régió, és tényleg én is úgy éreztem, tehát hogy annak ellenére, hogy vegzálnak az utcán, letartóztatnak, stb. Ilyen előfordul, de ahhoz képest úgy biztonságban éreztem magamat. Egy civilizált, idézőjelbe persze, dél-afrikai köztársaságban sokkal veszélyesebb simán, vagy akár Nairobiba sétálva. Tehát ugyanezt nem éreztem ott Csádban. Tehát szerintem egy nagyon kellemes ország ilyen szempontból.
De feltételezem, hogy turizmus szinte egyáltalán nincs, tehát
nulla.
Nincsenek is felkészülve. Mondjuk te lóbácsett hátizsákos vagy, tehát sátorban alszol, ha kell, vagy igen, a földön, de nem is található semmi a turisták számára, vagy egy odalátogató.
De van Kempinski hotel, mert az nem a turistáknak van kitalálva. Nem igazán van, tehát nincsen fölkészülve, ugye nemrég még én próbáltam bejutni oda 2009 környékén, de akkor volt éppen egy ilyen puccszerűség, ugye ez a zavarossághoz hozzátartozik még a történelemben, hogy számított, hogy keresztény-e az elnök vagy muszlim, ugye, és akkor a másik része az megtámadja, tehát folyamatos polgárháborúkon esett keresztül az ország, amikor a muszlim vezető megnyerte ezt a polgárháborút, akkor meg azok a törzsek estek egymásnak, hogy kikerüljön hatalomra. Tehát, hogy ez Afrikára megint csak nagyon tipikus példa, ez a folyamatos a koloncon való veszekedés, és a legszegényebb ország, ugye visszatérve erre a témapontodra, ezek az országok nem szegények. Tehát, hogyha Magyarországnak annyi anyagkincse lenne, mint ezeknek az afrikai országoknak, akkor mi lennénk Svájc körülbelül. Az a másik része, hogy hogyan használják föl, és hogyan nem jut le azokhoz a rétegekhez, akikről készítik ezt a statisztikát. A másik, hogy a statisztikák ugye papírból készülnek. Tehát az, hogy levonják, hogy van 10 000 állami alkalmazott mondjuk, és annak ennyi a kereslete, azt leosztják 10 millió lakossággal, és akkor kijön, hogy $2 per fő a fogyasztás, ezek mind nem igazak, ugye annyiból nem lehet megélni, tehát európai árak vannak Afrikában, vagy drágábbak, mint Európa. Tehát, hogy így nehéz statisztikát készíteni, tehát nem valósak a statisztikák. Másik, hogy ezek önellátó népek, tehát északon ugye nagyon száraz, sivatagi vagy félsivatagi a környezet, ott ilyen pásztor népek vannak, tehát ilyen több ezres tehén meg kecske, csordák mászkálnak ott a területen. Ha jön egy szárazság, akkor annak a fele elhullik, de hát akkor még mindig marad egy csomó. Délen pedig van a földműves lakosság, és ugye a közte van a konfliktus zóna, ahol ugye lelegelik a földművelőknek a terményeit, akkor azok lemészárolják a nomádokat, akkor a nomádok visszacsapnak, ugyanezt történt Darfurba. Tehát persze mindig vissza tudunk térni, hogy mi a alap probléma, a túlnépesedés, vagyis a források hiánya, tehát az energiaforrások hiánya. És az, hogy van elosztva, ugye ebből készülnek a statisztikák, hogy szegény lesz.
Hogy mi is használjuk itt a Klubrádióban az energiaforrásainkat, jön egy perc reklám, mert hogy be kell rendezkedni az önellátásra, utána pedig jövünk vissza Vándor Bolyjal, Csonka Gáborral.
A lényeg. A Klubrádió krónikája itt a 92.9-en. Minden hétköznap reggel, délben, délután és este.